Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és itt van velem Guitman Barnabás, történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Szervusz!
Szervusz! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Köszönjük, hogy itt vagy, és a császár háborúja Németországban ez a könyv címe, amit te szerkesztettél, meg részben írtál, és nemrég jelent meg, online formában már elérhető, és erről fogunk beszélgetni. A smalkaldeni háborúról szól, hát bevallom, utána kellett járnom, hogy te jó ég, hogy is volt ez, mi volt ez a háború. A könyv bevezetőjében van egy mondat, ami szerintem nagyon jó kapaszkodó volt a kor megragadásához. Azt írod, hogy a 16. század első felében élők számára úgy tűnhetett, hogy az időkereke különösen felgyorsult. És utána azt emlegeted, hogy a csatatereken is, meg a könyvek lapjain is zajlott a harc, a konfliktus, a háború. És hát igen, itt a 16. század közepéről beszélünk, tombol a vallásháború, itt a török Magyarországon szakadt három részre az ország. Milyen ez az Európa, milyen ez a világ ekkor?
Köszönöm a kérdést, rögtön a közepébe vágtunk. Valóban a smalkaldeni háború, amiről a könyv nagy része szól, az kevésbé ismert az emberek számára, egyáltalán nem tanítják a közoktatásba, az egyetemen, hogyha történelemszakos valaki, akkor esetleg előjön. Én magam is az egyetemen hallottam róla először Őze Sándor egyik előadásában, még hallgatóként, és aztán, mivel én a Bártfai felső-magyarországi reformációval foglalkoztam, és ennek a reformáció történeti munkának az is része volt, hogy a különböző európai összefüggéseket megpróbáljam megtalálni. Ennek során tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen a smalkaldeni háború egyfajta kényszerítő körülményt jelentett abban a tekintetben, hogy a felső-magyarországi városok megfogalmazzák a saját hitvallásukat. Tehát így ráfókuszáltam erre a háborúra, és folyamatosan ott volt a tudatomban, és szeretném itt is hangsúlyozni, ami talán itt a bevezetőből is kiderült, hogy úgy érdemes vizsgálni akár Magyarországnak, akár másik korabeli európai országnak, régiónak, területnek a történetét, hogy egy európai összefüggés rendszerbe ágyazva a kölcsönhatásokra, adok-kapokra, a oda-vissza hatásokra figyelve. Na most ennek a történetnek a kezdetei, amiről itt beszélni szeretnénk, az Lutherrel indítható leginkább. Nem fogok visszamenni Lutherig, nyilvánvalóan az nagyon elaprózna a témát, de hogy a hallgatók is nagyjából el tudják helyezni, 1517-tel Luther fellépésével indulnak be igazából az események, Luther egyfajta katalizátora ezeknek, és a 1555-tel zártam én a könyvbe az augsburgi vallásbékével, ez hoz egyfajta nyugvó pontot. Európában a Szent Római Birodalom, a köznyelvben Német Római Birodalom területének, ami óhatatlan ugye Magyarország szomszédságában van, és hát ami ott történik, annak Magyarországon is van lecsapódása, egy nagyon komoly válság története van, egy válsághelyzet alakul ki. A tartományurak két dolog ellen igyekeznek szerveződni, önmagukat meghatározni. Az egyik a spanyol zsarnokság, ami azért jelenik meg számukra, mert ugye 5. Károly révén egy spanyol uralkodó lesz a Szent Római Birodalom császára. Másrészt pedig az itáliai, azaz pápai zsarnokság, amiben pedig az fogalmazódik meg, hogy hát a egyházi kérdésekben, az egyházi vagyon kérdésében ne külföldről, az ő szemszögükből külföldről, Rómából határozzák meg a dolgoknak a menetét. Tehát van ez a konfliktusforrás, ezt nagyon szépen katalizálja Luthernek a fellépése, egy ideológiai alapot ad mindenhez a tartományurak kezébe. Azt hangsúlyozni kell, hogy itt, amikor spanyol zsarnokságról beszélnek, vagy akár pápai zsarnokságról, ez nem jelenti azt, hogy a spanyol monarchiában az uralkodó zsarnok lett volna. Ez egy hagyományos, a rendi keretek között működő királyság, ahol az uralkodónak meg kell tartani bizonyos törvényeket. Ahogy nyilván a pápai állam esetében is azért megvannak, mai szóval érve a fékek és az ellensúlyok, tehát nem egy keleti zsarnokságról beszélünk. Ráadásul a saját területükön ezek a tartományurak messze menően gyakorolnak sokkal nagyobb hatalmat, mint amit esetleg a spanyol uralkodó vagy a pápa a saját területén valósít meg. Most 5. Károly viszont egyik törekvéssel sem érthetett egyet, Tehát sem a császári hatalmat nem csökkenthette, hiszen az ő ideája az egy univerzális monarchiának, egy új császári hatalom alatt egyesült keresztény világnak a megteremtése volt. Ez motiválta végig egész uralkodás alatt, másrészt ez hozzátartozik a keresztény egységnek a újrateremtése. Ebbe tehát ütközik a Szent Római Birodalom tartományurainak többségével, mivel ő nem csak Szent Római Birodalmi császár, hanem ugye a birodalmon kívüli területeknek is uralkodója, ezáltal ez mai szóval nemzetközi ügyé is válik. Nemzetközivé teszi az is, hogy a protestáns rendek szövetkeznek 5. Károly ellenfeleivel, adott esetben leginkább ugye itt a franciák hozhatóak elő. Tehát itt Luther fellépését követően igazából csak idő kérdése, hogy ugyan történnek kísérletek a szóbeli megegyezésre, a békés megegyezésre, de ezek nyilván nem vezetnek eredményre, mert egyik fél sem hajlandó a saját igazából engedni. Tehát csak idő kérdése, hogy mikor robban ki ebből egy fegyveres konfliktus. Ugye eleinte a császár törökkel, a franciával, a belső spanyol ügyekkel van elfoglalva, ez a protestáns rendek számára mindenképpen egy időnyereség, kaptak bőven több évtizednyi időt arra, hogy összeszedjék magukat, és saját erejüket megszervezzék, és ennek az eredménye, hogy 1530-tól nem csak az augsburgi hitvallást fogalmazzák meg, hanem létrehozzák a saját politikai szövetségüket is, Smalkaldeni szövetséget, amely egy olyan érdekvédelmi szövetség a birodalmon belül, amelynek saját pénztára van, saját katonai ereje van, tehát egy nagyon komoly tényező, amely évről évre gyarapítja a tagjainak a számát, és oda jutunk a 40-es éveknek a közepére, hogy szinte a teljes Szent Római Birodalom így vagy úgy, de a Smalkaldeni Szövetséghez kötődik. Nyilván ez az a helyzet, ami az uralkodó, a császár számára már teljesen vállalhatatlan, ez ellen valamilyen módon fel kell lépnie.
A Smalkaldeni Szövetség egy politikai vagy vallási alapú szerveződés volt, vagy ez mennyire kapcsolódik össze a korban, és itt lehet, hogy érdemes elválasztani azt, hogy a fejedelmek az elit szintjén, és aztán ez a talán egy másik kérdés is, de valahogy ide kapcsolódik, hogy és ez mennyire érződik a mindennapok szintjén a hétköznapi emberek a társadalom maradék 99%-a számára?
Nagyon jó a kérdés. Én úgy látom, hogy itt a politikai és a vallási szféra az nem választható külön igazából, tehát összefügg. A lutheri tanításokba kapnak nagyon fontos ideológiai fegyvert a tartományurak, a katolikus egyházzal szemben, azzal a saját hatalmuk legitimációjához, hiszen Luther a felsőbbség, a fejedelmi hatalomnak a hatalmát azt Istentől valónak tartja, az ellene való lázadást az ördög művének titulálja, tehát nem érzik fenyegetve a tartományurak a saját hatalmukat, a vallásváltás révén, sőt ez megerősíti azt, illetve hát ugye a hatalmas egyházi vagyon, ami a szekularizáció révén a nagyrészt a tartományuraknak a kezébe kerül, ez hát szintén egy olyan motiváló tényező, hogy a vagyon, ha már megkaptuk, akkor nem akarunk visszatérni a római egyházhoz, mert akkor az a vagyon visszaadásával is járhatna. Tehát számukra ez együtt jár, de ez az is együtt jár, hogy nyilván a vallás szabadság, legalábbis a protestáns értelembe vett vallásszabadság, tehát ez a felekezet választásnak a szabadsága, és a Rómától való elszakadás szabadsága, az olyan szinten jelenik meg, hogy a tartományúrnak ez egy politikai szabadságjoga, tehát amikor majd itt a későbbiekben a Smalkaldeni háborút lezárását követően a császárt támogató evangélikus Szász herceg, későbbi választófejedelem Szász Móric a császár ellen lép föl, akkor pontosan azért teszi ezt, mert őt nem annyira a vallás ügye érdekli, mint hogy a császárnak a beavatkozás az ő saját politikai szabadságát sérti a választófejedelemségének a száz országnak a területén, és ezt nem kívánja engedni. Tehát ilyen formában ez szerintem nem választható szét. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, vagy követhető.
Szerintem követhető volt, és behoztad azt is, hogy végül is, vagy egy kicsit azt érzem néha, hogy majdnem minden politikai cselekvés így leredukálható oda, hogy így honnan jön a pénz, és honnan van mennyi pénz. És akkor itt ez határozza meg a politikumot, és ezzel együtt a vallást is. Nyilván ez most egy nagyon durva leegyszerűsítés, amit mondok.
Ezekben az évtizedekben még jó hosszú ideig alapvetően a pénz, olyan téren jelenik meg, hogy a legnagyobb kiadás minden esetben a katonai kiadás volt. Ekkoriban jelentősen megnövekedtek ezek a kiadások. Hónapokig tartó háborút nagyon nehezen, nagyon kevesen tudtak eredményesen viselni. Ugye magának a császárnak is kölcsönökhöz kell folyamodnia, és különböző egyházi pénzekhez nyúlnia ahhoz, hogy ki tudja állítani a megfelelő létszámú sereget a smalkaldeni háborúba is. Tehát ez nagyon megterheli a korabeli államokat, és ilyen szemszögből fontos a pénz. Tehát amikor a pénz előjön, akkor általában ez a katonai kiadásoknál jelenik meg, de ebbe beletartoznak az erődépítések, egyáltalán a sereg fegyverbetartása, felszerelése, nagyon sok minden. Az ágyuknak az elkészítése. Ugye itt már nagyon specializálódottak az egyes folyamatok a hadaknak a mozgatásánál, tehát ennek az egésznek a logisztikai hátterét is meg kell teremteni. Ez óriási anyagi ráfordítást igényel, és ezt látjuk Magyarországon is, amikor a török elleni védekezést kell megoldani, amelyre a Magyar Királyság békebeli adójövedelmei sem elegendőek, tehát mindenhez kell a külső segítség, és ebből a szempontból egy kicsit, hogyha előre szaladhatok, jelentős a smalkaldeni háború eredménye, mert ez hoz a birodalom, a szentrómai birodalom keleti felén egy olyan nyugvó pontot, ami lehetővé teszi, hogy az ott bejövő jövedelmeket, adójövedelmeket Csehországból, Morvországból, Ausztriából a magyarországi végvárok megerősítésére fordíthassák. Tehát áttételesen a smalkaldeni háborúba harcoló magyar huszárok, akik a császári oldalon jelen voltak, azok a magyar, akár úgy annélkül is, hogy tudták volna, de tulajdonképpen a magyar végvidéket erősítették ezáltal.
Ez lett volna a következő gondolat, amit behozok, és ha már itt tartunk, akkor egy másik fontos gondolat a könyvedben, vagy legalábbis a bevezetőben nekem megmaradt, hogy Európa az egy egységes tér, tehát nem olyan, mint a középiskolai tankönyv, hogy van európai meg magyar történelem, hanem ennek így része Magyarország is. Amikor azt mondod, hogy Európa egy egységes tér, akkor hol van ennek a határa? Mármint valahogy úgy gondolom, hogy ebben az időben, mondjuk 1552-ben valahol ott Eger környékén. A török Európa része, vagy kívül van, vagy hogy lehet ezt lehatárolni?
Ez jó kérdés szintén. Hát a török nincs Európán kívül, mert benne van Európában. Tehát a Balkán-félszigeten ott van a földközi tengermedencéjébe, folyamatosan fenyegeti a spanyol királyságnak a tengerpartjai részeit, itáliai tengerparti területeket is fenyeget, Marseille-ben a francia királyság kikötőt biztosít számukra, tehát jelen van a török mindenképpen Európában egy ős ellenségként, egy természet szerint való ellenségként, és egy kényszerű szövetségeseként a francia uralkodónak, tehát mindenképpen hatással van az európai politikai történésekre. A smalkaldeni háború is azért tud elindulni, az egyik feltétel az volt, hogy a törökkel a császárnak sikerült egy hosszabb ideig tartó békét, fegyverszünetet kötnie, ami tehermentesítette mind a földközi tengeri részt, mint a Kárpát-medencei hadszínteret, tehát innen el tudta vonni az erőket a szentrómai birodalom irányába, tehát a török jelen van. Nem Egernél húznám meg Európának a határát, mert hát itt igazából nem lehet szerintem egy olyan éles határvonalat vonni. Peremterületek, átmeneti területek, határvidékek vannak, mindenképpen beletartozik ebbe Erdély is, még hogyha egy török vazallus államról is beszélünk, de hát a keresztény Európának a része kulturálisan, politikai szempontból is, tehát mindenképpen tudatlanul is ide sorolhatom, és akár a régi, egykori keresztény államok területét is, amelyeket a Oszmán Birodalom meghódított. Tehát ez egy sokkal nagyobb térség, nem szűkíteném le feltétlenül a politikai értelembe vett, vagy a nyugati kereszténység befolyás alá esőt európai térségben.
Ebben az európai térségben a magyarok, és direkt így kérdezem, hogy nem Magyarország, hanem magyarok, a korszak viszonyait ismerve, milyen helyet foglalnak el, mennyire vannak jelen? Látszódnak-e ők? Látszódunk-e mi? Mondjuk a Smalkaldeni Szövetség szemszögéből.
A Smalkaldeni Szövetség szemszögéből ugye talán kevésbé, mert ők azok az főleg észak-német tartományurak, akik számára a török egy távoli történet, és néha ugye Luther predikációiból, beszédeiből hallanak a törökről, olvashatnak különböző újsághíreket, Neue Zeitungokat a török előrenyomulásáról, de eléggé távoli számukra a török. Akik számára a török jelenvalóbb, és ezáltal a magyar probléma is jelenvalóbb, az a spanyol udvar. Tehát a 5. Károly az, amennyire erejéből telik, küld segítséget, támogatást Magyarországra. A legelitebbnek számító spanyol terciók közül küld Magyarországra csapatokat. Ezekből von el a smalkaldeni háború elején ideiglenesen német területekre, tehát így jelen van, és számon tartják Magyarországot, hiszen a család egyik tagja, Ferdinánd, Magyarország királya, és mindenképpen ez egy a saját uralmi területekhez tartozó része Európának. Egy érdekesség csak, hogy mennyire, ez nincs benne a könyvben, de ide tartozik talán ez a kérdéshez, hogy mennyire számon van tartva Magyarország. A fuggereknek van egy nagyon kiterjedt információszerző hálózata, ugye ahhoz, hogy jól működjön az üzlet, ahhoz információra volt szükség már akkor is. Európa hírszerző központja tulajdonképpen a fugger háznak a feje minden esetben, és ezekhez a hírekhez, ez a kéziratos hírekhez esetenként saját megjegyzéseket is fűz az épp aktuális családfő. Egy érdekesség, ezeket feldolgozták, hogy amikor a földközi tengeri harcokról van szó, akkor írja, hogy a pogányok ellen, a törökök ellen harcolnak a keresztények, harcolnak a császári csapatok, harcolnak a spanyol király csapatok, stb. Amikor magyarországi harcokról tudósítanak, akkor úgy írja a fugger, most nem jut eszembe, hogy melyik, talán az Anton, hogy a mieink harcolnak a török ellen. És a mieinkben nyilván benne van a teljes magyarországi végvári vitézség az idegennek számító zsoldosokkal együtt. Tehát a magyarországi területet sokkal inkább sajátjának tekinti még egy fugger is, mint a földközi tengeri vagy a medencei hadszínteret. Tehát ilyen szempontból is mindenképp része az európai történetnek a magyar történet. És itt a háborúba, hogy erről is beszélünk egy kicsit, ugye a huszárok Ferdinánd királynak a segítsége révén támogatása, tehát a bátyjának, 5. Károlynak nyújtott támogatása révén jelennek meg. Először a 100 választófejedelemség és Csehország határán átkelve egy osztrák-cseh-magyar Ferdinánd és 100 Móric által kiállított seregben, egy vegyes összetételű seregben, ahol ők járnak, mint könnyűlovas, gyorsmozgású alakulata a sereg élén, és ők pusztítják leginkább ott az ellenségnek a területét, és demoralizálják ezt a területet meglehetős sikerrel. Ez osztja meg a smalkaldeni szövetségnek az erejét, mert ugye korábban erről most nem volt szó, a Duna mentén, Bajorország területén nagyjából folytak a hadműveletek 1546 késő tavaszától nyarán át egészen őszéig, és amikor ősszel megtámadják Csehország felől Szászországot, ez a seregtest, akkor oszlik fel tulajdonképpen a smalkaldeniek ereje, és itt ez azért lényeges, mert nem sikerül a saját hadicéljukat megvalósítania. A smalkaldeni szövetség hadicélja nem az, hogy a császárságot megdöntse. Nem az a hadicélja, hogy 5. Károlyt mondjuk akár megsemmisítse. A tartományurak hatalma és a birodalmi keretek között értelmezhető, pláne egy birodalmi városnak, mint Augsburgnak a jogosítványai. Egyszerűen azt akarják elérni, hogy a császár a Duna vonalán ne tudjon átmenni, ne tudjon az észak-német területekre jönni, és a saját akarata szerint módosítani a státuszkót. Most ezt tartják egészen 1546 őszéig, de onnantól, hogy meg kell osztani az erejüket, onnantól felbomlik az egységük, és a császár könnyedén haladhat előre, és egyre több területet a saját hűségére kényszeríthet. Korábban ellenálló városokat, fejedelemségeket, a württembergi herceget például hűségre kényszerítheti, és ezért tehát jelentős a huszároknak a jelenléte is már rögtön a háborúnak az első szakaszába. A második szakasz, ami tulajdonképpen 1547 tavaszán indul meg, az már Szászországba zajlik, ott az a hadicél a smalkaldeniek részéről, a maradék sereg részéről, amit János Frigyes Szász választófejedelem vezet, hogy Wittenberg, Torgau és más megerősített városokba húzzák meg magukat, és akadályozzák meg azt, hogy a császár onnan ki tudja őket ostromolni. Egy hosszan elhúzódó ostromra ugyanis nincs a császárnak se pénze, tehát hogyha ott néhány hónapig kitartanak, és egész nyáron kitartanak, és egészen télig talán eljutnak, akkor a császárnak vissza kell fordulnia. de sikerül megállottani a János Frigyesnek a seregét a Elba partján Mühlbergnél, mielőtt eljutna Wittenberghez, és ebben a Mühlbergi csatában is a magyar huszároknak jutott nagyon fontos szerepük, mennek át először a gázlón, ők fedezik fel, és az egyik huszár fogja el, tartóztatja föl a 100 választó fejedelmet is, tehát az ellenség fővezérét ejti fogságba, és ez számos korabeli forrásban is megjelenik, nem csak magyarok, magyarországiak, hanem a Szentrómai Birodalom területén élő németek, spanyolok, olaszok is megemlékeznek ezekről a ütközetekről, ahol a magyaroknak kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Tehát ez egy olyan részvétele a magyarországi könnyűlovasságnak, a innen nézve nyugat-európai hadszíntéren, ami megelőlegzi a koraújkor, újkori nagy huszár fellépéseket. Tehát a kicsit olyan fajta meglepetés erejével hat, mint későbbiekben a hadikféle akció, vagy akár a spanyol örökösödési háború idején szintén a huszárok hajtanak végleg különböző portyákat, meglepetésszerű rajtaütéseket a franciákon. Ennek nincsen ellenszere ekkor még, tehát a smalkaleniek teljesen le vannak tulajdonképpen ettől dermedve, nem tudnak ellenállni egy ilyen gyors mozgású lovas alakulatnak, a korabeli gyalogos harcmodor ez ellen tehetetlen.
A huszárságra, hogyha gondolunk, akkor valószínűleg nem a 16. század közepe jut először eszünkbe. Ez még a huszárság történetének, már annak, hogy így nevezzük a könnyű lovasságot, eléggé az eleje. Hogy kell elképzelni ebben a korban a huszárokat, és hát arról végül is beszéltél, hogy hogyan jelennek meg ők a harctéren, de akkor ezek szerint ők egy ilyen kvázi csodafegyver?
Hát nem is csodafegyver, de mindenképpen egy olyan fegyver, nem, vagy harcászati lehetőség, amely ismeretlen a nyugat-európai hadszíntereken, ebben a formában legalábbis. Könnyűlovasságot írnak a spanyol hadrendbe is, tehát könnyűlovasság van máshol is, de ilyen fegyverzettel és ilyen jellegű vitézséggel vagy szokásokkal, hadiszokásokkal ugye kevésbé, ez a Balkán-félszigetről öröklődött hagyomány egyesülve valahogy, vagy összefonódva, összesimulva a magyarországi régi magyar könnyűlovas hagyománnyal, pont itt ebbe az időszakba alakul ki. Tehát nagyon jelentős a török, a balkáni hatás a öltözködésben is, a viseletben is, a fegyverzetben is. A tárcsapajzsok, a kopják, amik alapfegyverzetként jelen vannak ezeknél a huszároknál. Tehát itt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően egy huszár rohamnál egy előreszegezett kopjával, pajzsal rontanak az ellenségre, legyen az gyalogos vagy lovas, és egyszer letarolják. Annyira gyorsak, hogy mire töltenének a tűzfegyvereikkel, lőfegyvereikkel az ellenség, addigra már holtan maradtak a csatatéren. Tehát nagyon nagy veszteséget tudnak ilyen formában okozni az ellenségnek. Ezen kívül még szabja, fokos, buzogány, ami előfordul náluk fegyverként. Sisak sem feltétlenül van, fémsisak. Páncél ingszerűséget se nagyon írnak róluk, tehát pusztán a pajzsal védekeznek, legalábbis a közhuszárok mindenképpen nélkülözik a fém vérteket, páncélzatot, viszont ennek köszönhetően nagyon gyors mozgásúak és nagyon komoly károkat is tudnak okozni a ellenségben, és rendkívül népszerűvé válnak. Tehát ezt követően, hogy itt a háború tulajdonképpen az ő fellépésüknek köszönhetően is ért pozitív véget a császár számára. Aztán ez egy kérésszéretű diadal, nem tudja majd kihasználni, de egy rövid ideig tartó, mindenképpen emlékeiben meg akár a császár haláláig tartó diadalt köszönhet a huszároknak. Ez megjelenik ott, hogy divat lesz az osztrák területeken is, a Magyarországgal határos osztrák területeken huszárnak öltözni, huszártornákat tartanak az osztrák főnemesség, nemesség számára is a Habsburg udvarba, és van egy olyan, hát számra döbbenetesnek ható lecsapódása is, ezt itt a könyv készítése közben fedeztem föl, hogy annak a forrásnak a szerzője, amit lefordítottam a könyvbe, a smalkaldeni háború történetéről szóló két könyvből álló forrás. Ő a császárnak a bizalmas embere volt. Egy császári udvarban nevelkedő spanyol arisztokrata, aki részben diplomáciai küldetésekben is részt vett pápai udvarba, más itáliai udvarokba, de alapvetően egy katona ember volt, aki császár mellett ott volt szinte az összes háborújába, és pontosan tolmácsolja és hitelesen visszaadja a 5. Károlynak a gondolkodásmódját és a vele való történeteket és történéseket. Róla kiderült...
Bocsánat, még egy mondat, mielőtt belemegyünk az ő történetébe, a huszárokról. Ők kicsodák? Ez egy reguláris haderő? Egy állandó hadsereg? A magyar huszárok, igen, vagy pedig...
Hát ez nehéz kérdés, pontosan ugye nem lehet tudni, hogy kik. Itt azt feltételezi a szakirodalom, és én is ezzel értek egyet, hogy ez nem kis részben a smalkaldeni háborúba jellevő huszárság, ami a 800 és 1500 fő közé tehető, különböző létszámokat adnak meg a források. Ezek jelentős számba a magyar király udvari huszáraiból tevődnek össze. Ez a Jagelló korszakban, a késő középkorban kialakult kvázi ilyen testőrségszerűség, amely a uralkodót, a magyar királyt kísérte mindenhova. Ünnepségekre is, ahova be kellett vonulni akár, jelen voltak ezek a huszárok, és ezt megörökli első Ferdinándnak az udvara, és nagyon valószínű, hogy a magját ezek az udvari huszárok tartották, de volt egy toborzás nyilván a hadjárat előtt, tehát körbejártak a végvidékeken, megfelelő területeken az ezzel megbízott emberek, és a kapitányok számára gyűjtöttek erre vállalkozó huszárokat, tehát nyilván ez bővült máshonnan érkező huszárokkal is, és például egész Magyarországot bele kell érteni, nem feltétlenül csak magyar anyanyelvűek, hanem ugye itt lehet horvát, szerb, délszláv, de más nációkból toborzott huszárokról is beszélni.
De hát gyakorlatilag végveri katonák, akik éppen nagy
háború részben nincsen. Végveri, részben udvari nemesség, és tapasztaltak abból a szempontból, hogy a török ellen, ha egy harc ezdett a török háborúkban, hát tulajdonképpen edződött katonákról van szó, akik rendkívül kiméletlenül fosztogatták az ellenségnek minősített területet. Annyira kiméretlenül, hogy egyrészt megjelenik a forrásokban, hogy a protestáns lakosság, vagy hát a Százhercegség és Választófejedelemség lakossága úgy hírezteli, hogy a Ferdinánd hozza a törököket, tehát nem is magyarokról beszélnek némely esetben, hanem hogy a törökkel szövetséget kötve jön ellenük. Nyilván ez az ellenpropaganda. Másrészt meg, hogy ez is megint a forrásokban, hogy németországi, tehát helyi utonállók magyarnak adják ki magukat, mert egyszer remélve, hogy a éppen kirabolandót jobban megrémítik, és akkor készségesebben átadja a vagyontárgyait, ingóságait, és nem egy esetben van olyan küldöttség, ami Ferdinándhoz vagy a Móricz herceghez érkezik 1546-47 telén, hogy megadják magukat, csak a huszárokat ne küldjék oda arra a területre. Tehát van egy nagyon komoly félelem a huszárokkal kapcsolatban, de ugye ez a félelem megvan a spanyoloktól is, és a wittenbergi források épp arról írnak, hogy a huszárok még elmennek, a spanyolok kegyetlensége az elülmúlhatatlan, tehát őket sokkal jobban, ha így tetszik, gyűlölik, és nagyobb az ellentét a spanyol és a német nép között, mint mondjuk a magyar és a német között.
Minél távolabbról jön a katona, annál kevésbé tartja vissza a szabjáját, vagy annál kevésbé érti a lakosság, hogy mi történik?
Ugye itt a távolság az gyakorlatilag hasonló, most vagy a szicíliai, vagy nápolyi terciókról beszélünk, vagy bármelyik spanyolországi alakulatról, az gyakorlatilag nincs sokkal messzebb, mint hogyha Magyarországról érkező huszárokról beszélnénk. Itt egyszerűen a korabeli zsoldosnak a kegyetlensége jön elő az ellenségnek minősített területtel és annak a lakosságával szemben. Ugye ez különösen akkor lesz igazán kézzelfogható, amikor nem tudja a zsoldosokat alkalmazó uralkodó rendesen fizetni, és általában nem tudja rendesen fizetni a katonákat, és akkor a fegyelem is romlik. De akkor, hogy visszakanyarodjak az Avilás huszár történethez, ami megdöbbentett, hogy tehát birodalomnak, ha nem is a második, de az egyik legfontosabb emberéről beszélünk Avila esetében, és hogy milyen becsülete volt a huszárságnak, Az azt jelzi, hogy a Smalkaldányi háború követő évben, 1548-49-ben volt egy körútja második Fülöpnek, tehát a kijelölt örökösnek Európába, a birodalom területén is. Ezzel a körúttal 5. Károlynak nem titkolt célja az, hogy kicsit a fiának a pozícióit erősítse, mert volt egy ilyen törekvés, hogy ne Ferdinánd, hanem a fia örökölje a császári címet majd. Legalábbis felmerült ez a lehetőség is, és ennek egyébe Fülöp utazgatott Európába, és nyilvánul megjelenik, különböző ünnepségeket tartanak, eljut a német-alföldi területre is, ahol Habsburg Mária, az özvegy magyar királyné ekkor még a kormányzó, és az ő tiszteletére tartanak egy lovagi tornát, egy karnevált és egy lovagi tornát, amely tornán Avila is megjelenik egy itáliai herceggel együtt, és van róla egy korabeli forrás, egy hosszú könyv, amely második Fülöpnek ezt az utazását taglalja, hogy Avila ennek a hercegnek a kíséretébe úgy jelenik meg a lovagi tornán, hogy mind a ketten magyar huszártisztnek öltöznek be. Tehát ott van a spanyol monarchia egyik legelőkelőbb személyisége, a spanyol monarchia örökösének a üdvözlésére, köszöntésére szánt rendezvényen magyarként, magyar diszruhába jelenik meg, és így reprezentál. Ez azt hiszem egy elég jelentős, pozitív benyomásról tanúskodhat. Ugye Avilának előtte nagyon sok tapasztalata a magyarokról nem volt itt ebben a háborúban, az 1546-47-es háborúba találkozott először a magyarokkal. Egyébként nagyon pozitívan ír róluk, tehát ebben a könyvben is ez megjelenik. Ír arról, hogy a magyarok és a spanyolok milyen jól megvannak együtt, tehát hogy a magyarok nem szeretik a németeket, de a spanyolokkal jól megvannak. Megemlíti azt is, hogy a Magyarországon találták föl a kocsit, tehát ezzel is tisztában van, amin 5. Károly a közfényes lábát pihenteti, és ebben szállítják, leírja még a magyar szót is, hogy kocsi. Pontosan tudja, hogy arról a magyarországi faluról van elnevező, először gyártottak ilyet, tehát ezt így szépen leírja. Tehát tájékozott emberről beszélünk, és ilyen apróságok is megjelennek ebbe a munkába.
És igazából, ha jól értettem a bevezetőből, akkor ez a munka az, ami a könyvnek a magját adja. Miért gondoltad azt, hogy ezt fontos lefordítani magyarra? Mi az, amit ez hozzátesz a magyar történettudományhoz is?
Avilának a munkája azért lényeges, mivel ez a történeti mű volt az, amely egészen a 20. század elejéig alapvetően meghatározta az 5. Károlyról kialakított képet. Akár valaki pro, akár kontra szemléli 5. Károlyt, mindenképpen ez volt a leginkább kézzelfogható, elérhető történeti mű, amiből 5. Károly alkatára, politikájára tulajdonképpen érveket és ellenérveket lehetett találni. Ennek az a oka, hogy ilyenné válhatott ilyen jelentős ez a mű, hogy amikor Avila ezt megírja, két részletbe írta meg. Először a 1546-os harci cselekmények lezárultával, tehát 1546 őszén telén írta meg az első könyvet, ami a dunamenti hadjáratokról szól és a szászországi támadás, és akkor azt úgy írta meg, hogy tényleg győzött a császár, hiszen a Dunát nem tudták tartani a smalkaldeniek, és ekkor már az volt a cél, hogy egy kicsit Julius Cézárnak a kommentárjait imitálva, Julius Cézárnak ugye ez a saját két műve a Galháborúról és a polgárháborúról egyes szám harmadik személyben a saját hőstetteit állítja középpontba. Ugyanezt megírja, csak 5. Károlyt a középpontba állítva, őt piedesztára emelve, és ténylegesen ő az írásműnek a hőse. Ebben az esetben nyilván van benne torzítás is, más tekintetve viszont teljesen reálisan ír, hiszen önmagában az a győzelem, amit elértek, az nem igényel egyéb torzító hatást, tehát leírja azt is, hogyha a németek részéről, tehát az ellenség részéről tapasztalt valami pozitívumot, leírja azt is, hogyha negatívumot tapasztalt, és a saját oldalukon állókkal szemben is megfogalmaz kritikákat ebben a műben. Egyetlen embert nem kritizál, az a császár. Nyilvánvalóan a császárnak a nimbuszát szeretné növelni. És amikor utána a tavasszal megtörténik a következő győzelem, a Mühlbergi csata, Wittenberg elfoglalása, János Frigyes és Hesseni Fülöpnek tulajdonképpen a fogságba ejtése, tehát a Smalkaldeni Szövetség felszámolása, akkor írja meg a második könyvet, és így lesz ez egy egész, és akkor gondolnak-e arra 5. Károly udvarába, hogy pontosan ki és mikor, hogy ezt ki kéne adni nyomtatásba minél előbb, mindenféle nyelveken, és ezzel a háborúnak tulajdonképpen a narratíváját meghatározni. Tehát a saját koruknak írják, elsősorban is fogalmazzák, van egy ilyen politikai célja a munkának, de benne van a szövegben az is, hogy nem csak a saját koruknak, hanem az utókornak a véleményét is szeretnék meghatározni. És egy hihetetlen gyorsasággal maga a szerző lefordítja olaszra, tehát eredetileg spanyolul írja, lefordítja olaszra a munkát, ezek Velencébe 1548-49-ben nyomtatásra kerülnek, elmegy a szerző Velencébe, Ávila ott letárgyalja a nyomdákkal, kiadják. Fontos Velencének a szerepe, mert egy, ugye ebben az időszakban a európai könyvnyomtatás egyik központja, és a császári hatalmon kívülálló terület, tehát ezáltal tudnak neki adni egyfajta objektivitást, vagy annak a látszatát, és utána utazik Ávila vissza Spanyolországba, az 50-es évek elején kiadják Spanyolországba spanyolul újra, kiadják aztán Németalföldön, szintén spanyolul kiadják németalföldi nyomdába. Ez az a másik központ, a különböző németalföldi városok nyomdája az európai könyvkereskedelemnek. És akkor ott megjelenik franciául is, latinul, majd kiadják még egy francia fordításba, de az Párizsba, azt már nem Ávila intézi, hanem egy olyan kegyvesztett ember, 5. Károlynak, aki így próbál visszakeveredni valahogy, 5. Károlynak a bizalmába, tehát az ős ellenség nyelvén is kiadják, és amikor második Fülöp Tudor Máriával házasságot köt, akkor megjelenik angol nyelven is, hogy a Angliába a spanyol pártnak a renoméját egy kicsit elősegítse és biztosítsa. Nyilván ez nagyon kevés sikerrel jár, de az angol fordítás elkészül, kiadják ott is, és megcsinálják a német fordítást is. Tehát a kor összes fontos nyelvén, ami Európában mérvadó, azon megjelenik ez a munka. Az összes változat a digitalizációnak hála elérhető, ilyen módon virtuálisan kézbe vehető, megtekinthető, és ennek köszönhetően ez tehát olyan művé vált, amit általánosan olvasott, és erre reagálnak a történetírók is, vesznek át bőle akár szó szerint hosszabb idézeteket is, és ez, ahogy mondtam, alapvetően meghatározza ennek a kornak az erről kialakított történeti képet, erről a korszakról a narratívát. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy sikerrel járt ez a törekvése, aminél nyilván nem sajnálták az anyagiakat, tehát a spanyol, a velencei, a németalföldi fordításokat és a kiadásokat a császár az nyilvánvalóan megtámogatta, az angliait is. A németet nem kellett, mert a németet az egyik braunschweigi herceg fordította és adta ki, azért, mivel ő a smalkaldeniektől komoly sérelmeket szenvedett el, és akkor így kívánt egy kicsit bosszút is állni rajta. Egyébként a német fordítás az őrült nagy vihart kavart, mert a német tartományurak előkelők többsége sértésnek vette Ávila művét, és nagyon párbajra hívták ki, majdnem összevesztek ott, amikor a császár jelenlétében ott volt ő is. Tehát nem azt a hatást érték el vele a németek körében, amit szerettek volna. Még a semleges vagy támogató bajor hercegi család is ellenséges volt ezzel a művel kapcsolatban, mert Ávila a tényeknek megfelelően a bajor hercegnek a hozzáállását, hát úgy írta le, hogy mint aki nem teljes szívvel, lélekkel harcol a protestánsok ellen, mert nyilván nem harcolt, hanem egy semlegességi álláspontot foglalt el. De hát ez a bajor herceg fiának nem tetszett, és megpróbálták bezuzatni, visszavonatni, átiratni ezt a munkát. Ávila nyilván nem volt ilyenekre hajlandó, ez ugye az előszóba is megjegyzi az ajánlásba, hogy egy veszőt nem lehet elvenni a művéből, mert ez így hiteles és szemtanú tudásával írja le ezeket a tényeket. Tehát, ahogy mondtam az imént is, 5. Károlyt idealizálja, de az összes többi szereplőt azt nagyon kritikusan is tudja ábrázolni, ami ilyenkor visszacsap.
Hát ez egy politikai propaganda termék, nagyon leegyszerűsítve, amit tudatosan reprezentáltak az utókor felé is, ha jól értem. És volt az elején egy olyan mondatot, hogy ez az, ami máig meghatározza a szakmaképét is, 5. Károlyról, ha jól értem.
Majd egy 100 éve már nem, mert azért...
Tehát, hogy ilyen 300-400 évig azért bőven kitartott az, hogy akkor ezt 10 éven belül kiadjuk minden fontos nyelven, és beleteszünk pénzt, és ez működik is.
A kiadások akkor jelentek meg, tehát a 1555-ig, 56-ig, tehát a 5. Károly lemondásáig nagyjából. Utána már ezeket a kiadásokat nagyon újra nem adták, hiszen olyan példányszámban jelentek meg, hogy elérhető volt sok helyen. A spanyol történetírók közül némelyik német belevett a munkájába, de aztán így igazából a 19. századig nagyon úgy nem vették el, hogy újra kiadják, vagy újra lefordítsák a művet. 1850-es években készül egy akkor modernnek számító német fordítás, de annak is politikai oka vannak itt a kis és a nagy német egység kapcsán, aktualizálja a szöveget, és azért tartja fontosnak egyébként névtelen fordító, hogy ezzel is valamilyen módon orientálja a korabeli politikai döntéshozókat, hogy lám-lám mi volt a múltba, hogy jártunk ezzel a császárral, tehát ott egy olyan személy fordítja le, aki nem éppen 5. Károly pártján áll. Tehát olyan téren is felhasználható ez a munka. Tehát mindenképpen ezt elmondható róla valóban, hogy van egy ilyen vonulata is, ami a propaganda céljait szolgálja, de másrészt egyet tudok érteni ezzel a 1850-es évekbeli kiadás előszavával, ahol a németre fordító ez a névtelen szerkesztő úgy fogalmaz, hogy a katonai hadi ügyekben Ávila nagyon pontos és nagyon alapos, tehát hogyha mondjuk az 1800-as évek elején írta volna ugyanezt a művet, akkor egy elismert katonai szakértőként lehetne őt számon tartani, nyilván azon a színvonalon, ami a korban elvárható, és ezzel fordítóként magam is szembesültem, tehát tényleg részletgazdagon és alaposan ábrázolja különböző hadműveleteket, csatákat, ezeknek a logisztikai hátterét, milyen nehézséget okoznak a terepviszonyok, az ágyukat most hogy állítsuk föl, ne állítsuk föl, egy patakon hogyan tudunk átkelni, hogyan nem tudunk átkelni, az ellátás, a tábori viszonyoknak a nehézsége, hogyha rossz az időjárás, az milyen gondot okoz mind a két oldalon. És hogy tulajdonképpen ugye itt a zsoldos csapatokról beszélünk, ezeknek a motiválása is, hogy hogyan tudja egy hadvezérőket most motiválni, hogy fegyelmezetten tegyék a dolgukat, hogy áldozzák az életüket is akár egy olyan célért, amivel nem feltétlenül értenek egyet. Tehát ebből a szempontból egy hadtörténés számára ez szerintem egy rendkívül érdekes szöveg. Én hangsúlyozom, hogy nem vagyok hadtörténész, engem inkább itt a magyarokkal való viszony, meg a politikai történet, politikai háttér érdekelt a szöveg kapcsán. Úgy tudom így talán összefoglalni ezt a hadtörténeti szálat, hogy Ávila szövegének az elolvasása, vagy ezek a hadi leírások tulajdonképpen a köztudatban meglévő sémákat erőteljesen megkérdőjelezik. Tehát ugye itt arról a időszakról beszélünk, akkor Európában elvileg ugye nagy zsoldos seregeknek a kialakulásáról, gyalogság szerepe megnő, a lőfegyverek szerepe megnő, ostromok, olasz bástyák, stb. Tehát, amit ugye hadügyi forradalomnak is nevezhetünk más néven, tehát egy ilyen folyamatról. És ugye ennek kapcsán él egy sematikus kép a történelmi iránt érdeklődőknek a fejébe, vagy élhet ilyen sematikus kép, és ezt nagyon sok tekintetben cáfolja. Tehát a valódi harci cselekmények korán sem ideális körülmények között történnek. Tehát lehet, hogy a hadelméleti munkákban le van írva, hogy egy terciónak hogy kell kinézni, hogy a spanyol katonai egységnek hogyan kell ezt fölállítani, milyen harcrendben, milyen alakzatokat kell fölvennie, de a valóságban ez a legritkább esetben tud működni, mert vagy a terepviszonyok nem engedik, vagy ott van az ellenség, aki nem hagyja, hogy fölálljanak, tehát nem hagyja őket békében háborúzni, vagy egyszerűen nincs feltöltve kellő számú emberrel az adott alakzat, azért nem tudják ezt megoldani, tehát nagyon sok tényező közrejátszhat itt, tehát az ideálistól, a sematikustól rendkívül eltér a korabeli harcászat, erre csak egy-két példa. Azt gondolnánk, hogy itt a gyalogság a döntő ebbe az időszakban már, akár a pikások, akár a puskás gyalogosok. Ugye a pika az a hosszú, láncsaszerű szárfegyver. De nem, az összes markaldani háborúnak az összes csatáját a lovasság dönti el. Vagy a nehéz, vagy hát inkább a könnyű lovasok. És akkor itt nem csak a magyar, hanem a spanyol, itáliai könnyű lovasokat is ide lehet sorolni. Ők a döntőek. Többek között azért, mert kiegyenlítettek az erőviszonyok eleinte, és valódi embert próbáló, gyalogos, tényleges ütközetre nem kerül sor, mert hol a császár, hol a smalkaldenek próbálják kimélni a saját erejüket, és kitérnek a csata elől, tehát akkor van csata, hogyha a lovasság utoléri őket. És ez lovasság kell, az a gyalogság nem tudja megvalósítani. És ugyan vannak lovas puskások már, lóra ültetett arkebuzusok esetenként, de azért ebben az időszakban még nem az jellemző, hogy itt lóról tüzelnek, hanem akkor ha lóval oda is viszik őket, akkor leszállnak a lóról, és úgy fognak ezek tüzelni. Mindenképpen a lovasságnak van döntő szerepe. Ott is, amikor a északi hadszintéren, alsó Szászországba, brémai ostrom utána a császári csapatokat verik meg, mert nem csak a császári csapatok nyernek, van, mikor a császáriak veszítenek. Ott is a Smalkaldinek lovassága lesz az, amelyik ezt a csatát tulajdonképpen eldönti. A másik ilyen az ostromoknak a helyzete. Egyetlen sikeres várostrom sincs gyakorlatilag a Smalkaldeni háború idején, és nem azért, mert mindegyik erőt olasz bástyával van kiépítve, ez teljesen független még ettől. Akár van olasz bástya, akár nincs, az ostromhoz ágyú kell. És a ágyú az olyan költséges, olyan nehézkes egyrészt odaszállítani, felállítani ezeket, megfelelő módon biztosítani, hogy a legritkább esetben van erre mód. Tehát ezért van egy olyan hadi célja, amit már említettem a János ügyességnek, hogy Wittenbergben meghúzzák magukat, mert a császárnak se lesz feltétlenül olyan ereje, hogy ki tudja őket ostromolni, még hogyha nem is a legmodernebb erődítésekkel rendelkezik a adott város, és ténylegesen akkor kerül csak egy város, egy megerődített hely a ellenség birtokába, hogyha sikerül kiéztetni, vagy megijeszteni, és megadja magát. De valódi ostromra nagyon nem kerül sor, mert nagyon-nagyon drága. Néhány évvel később, amikor a tartományurak föllázadnak, és a francia király a szövetségbe a császár tulajdonképpen visszavonulásra kényszerítik, aminek ugye a vége ez a passzói egyezmény lesz, akkor a francia király a német protestánsok felajánlásának a köszönhetően is elfoglalja Elzász és Lotaringia területét részben, és ott a Metz-Toul és Verdun püspökségek területére ugye ráteszi a kezét. És van egy ilyen utolsó szalmalángszerű akciója 5. Károlynak, hogy akkor Metzet visszafoglalja. És a teljes birodalmi seregét, a teljes spanyol sereget, mindent, akit össze tud szedni, oda trombitálnak Metz alá. Alba herceg vezeti ezt az akciót is, és nem sikerül az ostrom. A franciák kirőgik őket, tehát nem tudják elfoglalni a várat, nem kell az spanyol vagy olasz bástya feltétlenül, hogy egy erődítményt tartani lehessen, ez a védőknek az elszántsága kell, az ellátás, tehát hogy legyen ennivaló, és az, hogy bírják tovább szuflával. Hogyha néhány hónapig bírják, egyszerűen elfogy a lelkesedés, elfogy a pénz a ostromlóknál, és nem lehet azt megcsinálni, amit a török megengedett magának, hogy akkor a nagy emberveszteséget is lenyelve ráküldi a teljes sereget a falakra, mert a zsoldos az nem fogja a bizonytalanba megrohamozni a várat, ő csak akkor rohamoz, hogyha már biztos ott a luk, és biztos, hogy bejut. Tehát nagy valószínűséggel úgy nem fog rohamozni, hogy fentről lövik, és nem hagyják békében fölmászni a létrán, mert a zsoldos az racionálisabban gondolkodik. Tehát ha adnak dupla pénzt, akkor se feltétlenül áldozza az életét ilyen esetekben, meg ráadásul drága is egy kiképzett katona, tehát a hadvezér, a kapitány sem fogja kockáztatni az embereit. Tehát ez is megakadályozza, hogy egy lehengerlő ostromokkal itt el lehessen foglalni várakat. Tehát ezzel mondjuk csak azt akartam mondani, hogy a misztifikált olasz bástyáknak a szerepe ekkor még nem feltétlenül jelenti azt, amit majd később a 30 éves háborút követően jelenteni fog az erőd városoknál Európába, mert egy gyengén megerősített város is kitarthat, és ki is tart itt a háborúk során.
Hát ha jól értem, akkor ha valaki meg akarja tudni, hogy hogyan akartak háborúzni a 16. században, akkor olvassa a korban készült szakirodalmat, hogyha pedig azt, hogy hogyan sikerült a gyakorlatban ez a háború, akkor ezt kell olvasni. És igen, az ostrom az meg türelemjáték és erőforrás játék elsősorban. Ebből a szempontból ez a forrás, ez ennyire különleges? Tehát kevesen írnak a gyakorlati háborús helyzetről?
Ezt nem mondanám, hogy kevesen írnak, van egy ilyen forrástípus a korszakban, hogyha lehet így fogalmazni, amely különböző katonáknak a beszámolóját jelenti. Tehát itt ez a 16. századnak a derekán már mindenképp elmondható, hogy a katonai vezetők iskolázottak. Tehát a katonáskodásnak van egy elméleti háttere is. Ennek megvan a szakirodalma. Tehát, mert az előbb beszéltem, a korban gazdagon illusztrált, metszetekkel kiegészített, akár spanyol, akár német, latin, olasz munkák jelennek meg nyomtatásban, amik arról szólnak, hogyan kell adakozni. Ezt egy tisztnek be kell nyalnia, sőt egy őrmesterre is akár vonatkozik ez. Az azt jelenti, hogy tudnak írni, olvasni. Tehát van egy valamiféle műveltségük, iskolázottságuk, és ez egyre másra megjelenik, tehát nyugat-európai levéltárakban számos ilyen példát lehet találni, legalábbis van erre vonatkozó szakirodalom, amely arról szól, hogy katonák, akár főbb tisztek, akár egyszerűbb beosztásban lévő katonák a háborús élményeikről beszámolókat írnak, és ezt hazaküldik vagy a családnak, vagy a felettesüknek, tehát a tartományuruknak, az uralkodójuknak, tehát valamilyen náluk magasabb rangban lévőnek, vagy egyszerűen maguk számára. És ezek megmaradnak, tehát vannak ilyen beszámolók, tehát ebben talán nem unikális, hanem egy általános tendenciát tükröz. Talán abban lehet unikálisnak minősíteni, hogy itt egy olyan személy írja a történetet, aki ott van az eseményeknek a központjába, ott van az összes haditanácskozáson, és első kézből hallja meg a híreket. És ez megjelenik a munkában is, hogy így és így döntöttünk 5. Károllyal, 5. Károlynak, az uralkodónak, a császárnak ilyen és ilyen érvei voltak erre vonatkozóan, tehát ezeket így felsorolja, és azt is leírja, amikor mondjuk a brémai ostromról nincs elég információja. És akkor azt ennyivel lerendezi, hogy erről az északi ügyről én csak ennyit hallottam, majd aki többet tud, az leírja. Tehát nem költ hozzá, nem ír le bizonytalan híreket, azt is leírja, hogyha ellentmondásokat tapasztal, és akkor ez ad egyfajta hitelességet ennek a beszámolónak mindenképp. Ami hangsúlyozom azért, talán egyedülálló, mert tényleg a események sűrűjében lévő ember fogalmazza, aki egyébként nagyon szerény abban a tekintetben, ugyan ő maga is vezet itt katonai alakulatot, de a saját harci cselekményeiről semmit nem ír. Tehát egy szóval nem említi, hogy ő hol, milyen rajtaütésben, csatába vett részt, meg nem említi a nevét. Saját magáról nem ír ebbe a munkába.
Hát a császár van a középpontban, ami jól sikerült, azt a császár csinálta, ami meg nem, az meg a körülmények.
Így van, így van.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál idáig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Hogyha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt a beszélgetést, hogy minél többekhez eljusson. Barnabás, tőled meg azt szeretném zárásként kérdezni, hogy mi alapján válogattál magyar forrásokat még emellé, mert hogy a könyvben nem csak egy nagyobb lélegzetvételű bevezető tanulmány van, meg nem csak ez a fordítás, hanem utána még vannak, ha jól láttam a koncepciót, akkor ugyanebben a korban, de magyarul keletkezett, vagy Magyarországon keletkezett források? Rázod a fejed, mondjad. Nem voltam pontos ezek szerint.
Nem teljesen. Tehát valóban raktam még pár rövidebb forrást a Ávilának a művét követően a könyvbe. Erre az ötletet az adta, hogy az olasz nyelvű, első olasz nyelvű Avila kiadás egy Ferdinánd király által Prágából írt levéllel zárul. Tehát már az Avila munkába is beraktak egy külön forrást, amit nem Avila írt, ami a történetet egészíti ki, és ez motivált arra, hogy a munka során talált egyéb források közül néhány rövidebbet beválogassak. Ezek közül van valóban három olyan, amely magyar országiakhoz köthető. Isfánfi Miklósnak a műveből egy szemelvény. Az ő történeti munkája az ugyan megjelent magyar fordításba is a 17. században, de itt a latin szövegnek egy újrafordítása történt ennél a kiadásnál, valamint a huszárok csatáiról, az Adorfi csatáról szóló egyik jelentést, vagy levelet, amit az esztergomi érseknek írtak. Ezt is újra fordítottam, mert a 19. századi fordítás az nyelvezetében már elavult volt, és talán nem is mindig pontos. Illetve tettem még hozzá 5. Károlytól, 1. Ferdinándtól való leveleket, amelyek szintén árnyalják a képet, és az egészet egy a Mühlbergi csatába jelenlévő német püspöknek, a hildesheimi püspöknek a levelével zártam, ami szintén a szemtanúk a hitelességével, lelkesedésével számol be erről a forrásról, illetve erről a történetről, hogy így lesz talán teljes a kép. Ezek a beszámolók természetesen mind a császár oldaláról íródtak. Az egy másik érdekes vállalkozás lehetne, hogy a Smalkaldeni Szövetség oldalán született beszámolókból, leírásokból is esetleg egy válogatást összeállítani, hogy arról is kapjunk egy képet, hogy ők hogyan látták ezt az eseménysort. És mielőtt még elköszönnék, annyit hadd mondjak el itt zárásként, hogy még miért jelentős ez a smalkaldeni háború. Ugyanazt mondtam, hogy ez egy kérészéretű diadal volt, mert utána a protestánsok új erőre kaptak, és éppen a császárnak az összes törekvése, szándéka dugába dőlt, és ezért le is mondott aztán a hatalomról, emiatt megkeseredve. És ugye ennek a jelképes, és nem csak jelképes, hanem tényleges aktusa az augsburgi vallásbékének az elfogadása volt, amit viszont már első Ferdinánd tárgyalt le. Most az, hogy eljutottunk az augsburgi vallásbékéhez, ahhoz kellett egy ilyen győztes háború is, amely elakadályozta a protestantizmus további terjedését a szentrómai birodalom területén, mert ezen a téren valóban eredményes volt ez a háború, És az augsburgi vallásbéke kapcsán ugye csak azt szokták hangsúlyozni, vagy kiemelni, hogy a birodalom protestáns rendjei számára szabadságot ad. És ezt szokták egy pozitívumaként említeni, de én azt is hozzáteszem, hogy nem csak a luteránus rendek számára, az evangélikus rendek számára, hanem a katolikus rendek számára is szabadságot ad. Hát az augsburgi vallásbéke jelentőségét én ott látom, hogy sikerül általa a német nyelvterületen a katolicizmust megmenteni, mert erre hivatkozva él túl aztán a katolicizmus a 30 éves háborúig, sikerül Ausztriába megmenteni, és ezáltal Magyarországon is megmenteni. Tehát az, hogy egy Pázmány Péter majd fölléphetett, az ennek is való a következménye. Tehát amivel az elején kezdtük, hogy itt minden mindennel összefügg, azt ebbe is talán észre lehet venni. Tehát a katolikus hagyományokat, az szintén az augsburgi vallásbéke menti meg Közép-Európába. És ez Ferdinándnak a érdeme. Tehát egyrészt itt fontos, és a másik, amiről meg már volt szó, ez az ausztriai és morvaországi konszolidáció, amit szintén itt megvalósul, az meg elősegíti a töröktől való védekezésnek a kiépítését, képülését, a főkapitányságok megszervezését, meg a magyar állam jogfolytonosságát, fennmaradását szolgálja. És ez is, ennek a gyökere is részben itt kereshetőek a háborúnál. Tehát ez egy nagy kör, amiben sok minden összefügg. Lehet, hogy én dimenzionálom túl, majd olvassanak utána és döntsék el. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kuitman Barnabás, köszönöm szépen a beszélgetést.